Szervusztok, ez itt az Enyhekata, az is én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Ma egy koncertre fogjuk invitálni a hallgatókat és a nézőket. Itt van velem Ács Péter, a Danubia zenekar ügyvezető igazgatója, és Dénes Oroszki Marcell, a Ibiza Szimfonika projekt koncertest karmestere. Nem tudom, hogy ez így jó-e, ez a gyűjtőfogalom, mint elnyőfogalom, vagy kijavításra szorul, szerintem ez rendben van, nem?
Abszolút. Tökéletes.
Szia, Robi, és üdvözöljük a hallgatókat, nézőket.
Szervusztok, köszönteltek a stúdióban. Május 17-én az MVM Domot veszitek be, és ez egy olyan koncert lesz, aminek többek között az is lehet a célja, hogy a klasszikus zenét a fiatalokhoz közel hozza, és azt a merev klasszikus zenei interpretálást egy kicsit lazítsa?
Hát ez is egy hozzáállás, de azért alapvetően van egy másik szál ennek a dolognak. Ugye ezek tök jól megírt, nagyon ismert Ibiza és lágerek, mondjuk East House és a techno világából, és ezek tulajdonképpen 2025-ös köntösbe vannak öltöztetve egy szimfonikus zenekar bevonásával, ami nagyon fontos, hogy ugye itt nem helyettesítjük a szintetizátort, tehát nem bioszintit játszunk, hanem ezek újra hangszerelt dolgok, de azt hiszem erről a Marci tud jobban mesélni, mert ő már 3 hónapja csak a kottákat bújja meg a felvételeket.
Igen, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy szimfonikus zenekar van a színpadon, és ők kiegészülnek session zenészekkel, tehát dobosokkal, DJ-vel, basszusgitárossal, énekesekkel, és így szólal meg tulajdonképpen ez az ilyen techno-szimfonik hangzás, ami szerintem egyébként azért is különleges, mert megtehették volna azt, hogy ők azt mondják, hogy akkor mi midiből, hát nem midiből, de hogy szintetikus hangból ezeket a hangszereket újra képezzük, és a szólamok így fognak megszólalni, és szerintem egy átlag fül nem nagyon vette volna észre, hogy ezt nem élő zenészek játsszák, hanem effektíve egy számítógépes hangfájl az, ami helyettesíti a szólamot, de azért az, hogy itt most egy szimfonikus zenekar fog ülni a színpadon, szerintem az egésznek a hangulatát is így egy egészen különleges szintre tudja emelni.
Látványban is, tehát nem csak hangzásban, hanem biztos, hogy látványban is. Hát ott leszünk 50-valahányan pluszban, úgy itt a session zenészek, énekeseken kívül, tehát azért egy jól kinéző színpad lesz, mindez bevilágítva, az együttmozgás, az együttjáték, és hát be kell valami...
Ez koreográfia, meg mozgás, meg minden.
Meg kell spontán jönni fog, hát ez egy buliát, ez egy show.
A show business világát éljük, ugye? Le kell menni a komoly zenének is, vagy klasszikus zenének is a show business világába, vagy nem?
Nem mondanám, inkább itt arról van szó, hogy a...
Már is nem értünk egyet.
Komoly zene eszközeivel, tehát azzal a technikai tudással, ami akár egy Beethoven vagy Brahms, bármely zeneműnek az előadásához kell, azzal tulajdonképpen így színesítjük azt, amit a techno egyébként alapvetően tud.
Mit tud a techno alapvetően?
Alapvetően itt erre a bulira gondolok, erre a hangulatra, alapvetően szórakoztató lesz ez az egész koncert. Tehát érdekes, hogy amikor én ezt elmondtam az ismerősöknek, barátoknak, akkor a szüleim generációja bólogatott, őket inkább az érdekli, hogy mit fog vezényelni az operában, a kortársaim pedig azonnal reagáltak rá, és egymásnak ezt ajándékozták karácsonyra, mert szórakozni akarnak. Tehát pontosan tudják, hogy ez egy buli lesz, és szeretnének ebben a buliban részt venni. Nekik ez egy extra, hogy ez nem csak egy techno együttes, hanem ez kiegészül egy szimfonikus zenekarral, és a szimfonikus zenekarnak az élő zene játéka az, ami szerintem itt egy extra. Igen. És ugyanez, amikor például filmekhez, reklámokhoz, bármihoz veszünk fel zenét, ugye nem tudom, hogy ezt szabad-e megemlíteni, de hogy a Danubia zenekarnak a zenészei kiváló session zenészek is. Tehát, hogy nagyon sokan játszanak különböző stúdiófelvételeken, úgyhogy ők nagyon-nagyon otthon mozognak ebben az egész világban, és ott például szerintem kifejezetten izgalmas az, hogy rendre jönnek a megrendelők, és élő zenét akarnak fölvenni. Nem elégszenek meg azzal, hogy a hiper-szuper programjaikkal legyártják azt a filmzene hangzást, amit amúgy elképzeltek. Nekik az a fontos, hogy ott élő zenészek játsszák ezt föl, egészen más egyébként a hangulata a dolognak.
Gyakran lehet ezt hallani, tehát oké, hogy azt mondod, hogy nem biztos, hogy átlag hallgató észreveszi a különbséget, de azért lehet érezni valamit, ha nem is tudják beazonosítani és megmagyarázni, hogy mit éreznek, de érzik azt, hogyha valami analóg hangszerekkel igen, van feljátszva.
Nem akarok nagyon szakmába belemenni, de teljesen más a dinamika. Tehát egy adott pillanatban az adott zenész vagy, ami a Marcitól jön, mint karmestertől, hogy milyen intenzitással int be, azt akkor a zenészek lereagálják. Míg a számítógépnél mindig ugyanaz, tehát ismét lettek, ugyanaz kapod. Itt teljesen más tud lenni a tónus, teljesen más tud lenni a dinamika. Tehát az egésznek ugyanazt a bulit nem lehet kétszer ugyanúgy eljátszani. És ez hozzáad.
Az előbb azt mondtad, hogy nem értetek egyet, persze nyilvánvalóan, viccesen. Tehát a dalugyezenekar is viszonylag régóta tűzi ki ezt célnak, hogy lazítson a kereteken, és a komoly zenét az közelebb hozza a fiatalokhoz, és újabb projektekbe, újszerű projektekbe vágtok bele. Ez egy folyamatos célkitűzésetek, ha úgy tetszik, ugye?
Ez így van, csak a minőség az nagyon fontos. Tehát nem mindegy, hogy mit. Ez mondjuk pont egy olyan produkció, ami azt gondolom, hogy bőven a szint fölött van, amit mondjuk én, mint ügyvezető azt mondom, hogy oké, ez még mehet. Rengeteg olyan megkeresés van, amire azt mondjuk, hogy tök jó, ez nem a mi világunk, mi ebben nem szeretnénk részt venni, nem szeretnénk a nevünket ide betenni ebbe a projektbe, és hát keressenek mást. Tehát azért mielőtt bármire igent mondunk, nem a pénz az első, ez fontos, hanem az, hogy mi az tulajdonképpen szakmai szempontok alapján.
Sok ilyen megkeresésetek van különböző projektektől.
Van. Hát, ahogy mondta a Marci, egyébként mi stúdiózunk is együtt, tehát a stúdió felvételeinken nagyon sokszor a Marci vezényel. Ott például én azért komolyan szűrök, tehát, hogy bármi filmzenében nem ugrunk bele. Tehát, hogy volt, amit gond nélkül visszamondtam, például most áprilisban is.
Fél csak a zenekarnak, a zenekar koncertjein más a közönség összetétele, hogyha egy hagyományos műsorral készültök, és más, hogyha egy ilyen jellegű előadást prezentáltok.
Abszolút más.
Vagy pedig mondhatjátok azt, hogy az ilyen jellegű koncertek közönség azért beszivárog a hagyományos programba is.
Van átjárás, mert nyilván dübörög nálunk is a marketing, meg a PR, de azért alapvetően mondjuk egy klasszikus zenakadémiai sorozatra egy teljesen más típusú közönség jön, amit például a Marciékkal csinálunk a zeneshowja, az megint egy más történet, van például a Semmi Komoly sorozat, ami a Momkultba megy, az megint más, ahol ugye műfaji találkozások.
És van a Máténak egy ilyen podcastja is.
Van a Máténak egy podcastja, és ugye vannak a nagy koncertjeink, úgymond nagy koncertjeink, eddig az Erkelben, most nyilván mi is kikerültünk most a kongresszusiba, ami meg megint egy teljesen más történet.
A te zenéhez való utad az hogy vezetett odáig, ahol most tartasz?
Én nem zenész családból származom, de mindig érdekelt ez, nagyon otthon éreztem magam a zenének a világában, és aztán valahogy ez így kiforrotta magát, hogy nekem nem egy tisztességes gimnáziumban van a helyem, hanem egy konziban. Aztán a konziban is volt egy-egy ilyen kanyar, hangtechnikát is tanultam, gitárszakon is voltam, de aztán végül maradt a nagybőgő meg a karmesterség. Bécsi Zeneakadémia, itthon megcsináltam a énekzenetanárit, és most doktorizom. És ami úton, útfélen megtalál, így zeneileg azt igyekszem.
Mi a témád a doktori diszertációban?
Hát ez egy nehéz téma, megpróbálom egy mondatba összefoglalni.
Nagybőgő vibrálás.
Igen. Lendvai Kamilló második kantátája.
246. oldalon tartok. Nem, Johann Christian Bach és Carl Philipp Emanuel Bach kapcsolatát vizsgálom a retorikával. Az a kérdésem, hogy az ő zeneszerzési technikájukat mennyiben befolyásolta az a retorikai hagyomány, ami alapvetően a 17. századra volt jellemző, és az ő fiatalkorukra már kikopó félben volt. Azonban ez a retorikai gondolkodás, a zeneszerzési nyelvezetet nagyon komolyan még akkor befolyásolta, még akkor is, hogyha ennek az eszköztárnak egy nagy részét a két fiatal Bach fiú nem is tudatosan vette át, és azt nézem még, hogy ez a retorikai gondolkodás a hangszerelésben megnyilvánul-e.
Ez azért így buligyilkos volt elmondva.
Igen, pont ezt gondoltam, hogy aki ellátogat erre a koncertre, erre az étoszra ne számítson, de hát csak nem vágjuk ki. Ez egy érdekes információ, egy pici komoly információt csempészünk bele ebbe a buli hangulatba. Egyébként a Milk and Sugar, ti hogy vetétek fel a kapcsolatot, vagy hogy dölt el az, hogy ti fogtok bazsaválni az estén? Mert ez egy ilyen projektzenekar, aki...
Azért nem hoztunk harmadik vendéget, mert nincs több széketek, és egyébként... Vagy mikrofon, nem. A HG Event, ugye a technikai szolgáltató cég tulajdonképpen ők voltak kapcsolatban. Ugye két részből áll, két szervezője van a koncertnek, van a Danubia zenekar, és van a HG Event. Mi együtt szervezzük ezt a bulit. Én azt gondolom, hogy ez egy tök jó konstelláció az, hogy van egy produkció, mármint egy előadó művészeti szervezet, meg van egy technikai szolgáltató, mindenki beletesz, amit talál a raktárba, és akkor ez egy jó dolog lehet. Nagyon leegyszerűsítve. De tulajdonképpen ők voltak vele kapcsolatban, és mi a HG Eventtel hosszú évek óta dolgozunk, és egyszer csak jött, hogy Hello Péter, figyelj, van ez a projekt, ez a Milk and Sugar story, hallgass meg, küldtek felvételeket, megnéztük, és igazából innen indult. És én kértem a Marcit, már azt gondoltam, hogy pont itt a stúdiós egyéb ilyen produkciók kapcsán, hogy van annyira határozott, mert azért legyünk őszinték egy ekkora csárdában, mint az MVM Dome, azért oda kell egy művészeti vezető, aki összefogja ezt az egész brigádot. Ugye amikor a 17-én van a koncert, de mi már 16-án bent vagyunk, tulajdonképpen 16-a este már minden fixre van építve, és ott egy nagyon feszes tempó van. Oda kell egy olyan ember, aki persze átlátja, pontosan tudja, hogy ha valami szétment, akkor az miért ment szét, mármint hogy a próba folyamán, vagy a helyszíni próba során miért akadt el a dolog. Tudnia kell, meg kell mondani a határozottan, le kell tudnia kezelni, hogy hello gyerekek, most ezt kell csinálni, ezt a nótát kezdjük, a másikat nem, az rendben van. Tehát ugye igazából adott körülmények között nekünk nincs túl sok időnk bepróbálni, vagy összerakni ezt az egészet. Tulajdonképpen van egy 4 órás setupunk hangbeállással együtt, ami azért nem egy őrületes időmennyiség. És én azt gondolom, hogy pont ahogy a Marci dolgozott eddig velünk, bennem teljesen megvan az a profizmus, megvan az a készség, hogy átlássa ezt a dolgot, mint ahogy mondta, hangtechnika, stb. Azért ő jártasabb mondjuk, mint egy átlag karmester, tehát pontosan tudja, hogyha egy mikrofon gerjed, vagy több mikrofon, vagy valami nem szól, nem jön vissza, akkor meg kell várni, amíg azt a technikusok gyorsan helyre rakják, de azért kell egy karakteres, egy karakán művész az egész élére, aki ezt az egészet tulajdonképpen le is bonyolítja, nem csak levezényli azt a napot.
Hozzáteszem, nekem ez az első ilyen kalandom ebben a világban, és amikor Péter
meg... Milyen világban?
Hát a techno világában, techno. Ez a szimfonik techno.
Egyébként az elektronikus zenében és a szimfonikus zenében, a befogadásban nagyon sok hasonlóság van. De egyébként az ember hajlamos lenézni az, hogy ez elektronikus zene, meg csupán szórakoztató zene, de ahogy felépül, ahogy
azért ez a 80-as években, ugye ez onnan, hát a londoniak csinálták ez a techno ritmusban, a klasszikusok meg szóval, gyökere meg a párhuzam, ezt tulajdonképpen azért ez legyünk őszintén, már majdnem egy 40 éves kerülgeti a két műfaj egymást, de 30 plusz mindenképpen, nem, hát 40, sőt 40, már 80-as évek, szóval 40 éve ez valahogy így megy, és néha egész jól összetalálnak, de hát ugyanilyen volt egy teljesen más világ, mondjuk a Gotán projekt, ahol szintén beszűrődtek olyan hangszerek, tehát azért ezeknek vannak tök jó eredményei, ha visszanézzük ezt a 4 évtizedet, és én azt gondolom, hogy tudásban, technikában, mindenben ez abszolút most már egy mindennapi történet tudna lenni.
Belét folytattuk a szót?
Igen.
A válasz igen.
Nem, de.
Parancsolj.
Szóval, hogy amikor Péter megkeresett, akkor küldött egy linket, hogy hát, hogy lenne ez a koncert, és hogy valami olyasmi volt a kérdés, hogy én látom-e magam ebben. Mert hogy mi ilyennel még nem dolgoztunk, és szerintem a Péternek ez kérdőjel lehetett az elején, hogy én egy ilyesmit szívesen vállalok-e, vagy sem. És pont ez, amit az előbb mondtál, hogy időről időre van az emberekben egy ilyen lenézése ennek a műfajnak, vagy picit egy ilyen kisújjeltartós szeparáció.
Tehát a klasszikus zene mindenképpen.
Igen. És mivel mi ezen a területen még így nem találkoztunk, Péter nem tudta, hogy én eltartam a kisujjamat, vagy nem. De én nem tartom a kisujjamat, szerintem ezek baromi izgalmas kalandok, és amikor belehallgattam ebbe a zenébe, akkor az volt bennem, hogy nem is kérdés, hogy én ezt nagyon nagy örömmel elvállalom, és szerintem rengeteg olyan tanulsága van egy ilyen történetnek, olyan zenészekkel lehet megismerkedni, olyan munka stílusokkal, ami aztán nagyon-nagyon termékeny tud lenni a például egy operaházban, vagy bárhol máshol, vagy Danubia zenekarral, amikor más típusú projekten dolgozom. És ami még így eszembe jutott azzal kapcsolatban, hogy persze itt nekünk nagyon rövid időnk van arra, hogy ezt az egészet összerakjuk, de éppen itt számít nagyon az, hogy a Danubia zenekarnak óriási rutinja van ebben. És azon gondolkodtam, hogyha mondjuk valaki megkérdezné tőlem, hogy figyú, van egy ilyen projekt, szeretnénk Londonból elhozni, melyik az a zenekar, akit meg kell keresni? Akkor ez kb. Egyértelmű, hogy ez a Danubia zenekar, és nem más. Mert itt vannak azok a zenészek, ahol, ahogy a Péter is az előbb elsorolt ezt a palettát, amivel ők ugye készülnek egy évadra a közönségnek. Egy ilyen műsortól a Műpa nagy koncertig minden megtalálható. És ezért a Danubiának a zenészei iszonyatosan rugalmasak kell, hogy legyenek, és járatosak a stílusokban. És amikor eléjük raknak egy ilyen kottát, akkor nem jönnek zavarba. Egyébként ezt a szervezők, a Milk & Sugar-től nekem többször így mondták, hogy hát, hogy azért nézzék meg a zenészek, mert nekik az a tapasztalatuk, hogy ezt a szimfonikus zenekarok nehezebben ugorják meg, mert hát ugye nem tud olyan jó funkisan szólni, és én mondtam nekik többször is, és próbáltam őket megnyugtatni, hogy itt ezzel egyáltalán semmiféle probléma nem lesz, ugyanis ők maguk játszanak ilyen típusú zenéket, de nem, láttam rajta, hogy nem nagyon hiszi még el.
Ők ilyen német nagy zenekarokkal csinálták eddig, a Müncheniek, igen, és ott azért egy picit a német zenekarokban eleve benne van, hogy kicsit szögletesebbek, megvannak a határok, azt nem lépik túl, mert hogy mi ez a zenekarhoz tartozunk. Nyilván teljesen más közeg, mások az adottságok, lehetőségek, tehát azért egy magyar zenekart, egy német zenekarral összehasonlítani lehet, csak nem biztos, hogy minden szempontból érdemes.
Igen, Török Levente karmester mondta nekem itt, hogy a magyar muzsikusok a Bach muzikerek a németekhez képest, tehát gyomorból, tehát érzésből előszeretettel muzsikálnak, ahhoz képest az előre megtervezett dologhoz képest, amit kint tapasztalt, akkor ez így van. Egyébként a Danubi a zenekarnak az imidzsébe ez a fajta koncert akkor belefér.
Tehát hogyha ez minőségileg megvan, akkor belefér, igen.
Egyébként az image meg a marketing ebbe az irányba megy, hogy ez egy all-round zenekar, ami egy minőséget képvisel, de előszeretettel nyit mindenféle irányba.
A mindenféle irányban nem. Tehát mi próbálunk, hát ez a nem színházinak nevezném, de az a lényeg, hogy legyártunk egy produkciót, és azt próbáljuk minél több helyre elvinni, itt nyilván vidék és külföld és minden benne, tehát hogy egy kicsit ez a repertoár játszás fele próbálunk vinni, mert ilyen értelemben a művészeti ágak közül a legköltségesebb ebben az értelemben az a klasszikus zene, mert csinálunk egy koncertet, jó esetben még eljátszuk két helyen, és utána vége van, és fordulunk rá a következő koncertre. Hát ugye ez nagyon egyszerű. A zenekaroknak a előadó művészeti törvény szerint 50 koncertet kell csinálni. Na most az 50 különböző program, egy 52 hétből álló évben, ez kiszámolható, hogy az ott akkor azon túl sokat nem lehet már mit csinálni. De nyilván egyébként 100 fölötti produkcióval vagyunk, és nem csak mi, hanem a többi nagy zenekar is, tehát azért a reális az a 100-150 közötti. De mi próbálunk erre ráfeküdni, hogy nyilván van más is, de alapvetően az, hogyha csinálunk egy produkciót, akkor azt többször elő tudjuk adni. Ez nem az. Tehát, hogy ebből azért olyan sok nincsen, hogy ezek a mondjuk azt, hogy szóló produkciók lehet így nevezni, vagy önállóak. Ebből azért kevesebb van. Nyilván itt egyébként, ami szóba került a zenesója, abban is ott motoszkál a gondolat, hogy azzal is elindulni egy kicsit majd vidéki nagyvárosok fele. Tehát, hogy alapvetően tényleg minden produkciónkat próbálunk erre a vágányra ráállítani, hogy ismételni, hisz a közszínházak is ezt csinálják.
Egyiket azt említettük, hogy a Marcelnek van egy olyan rálátása, tisztában van ilyen dolga, hogy erősítés, hangosítás, stb. Tehát korábban már találkoztál ilyennel. Ez mennyire jellemző a mai akár fiatalabb kalmester generációra, hogy ezekkel is képbe kell lenni? Hogy megváltozik az a fajta feladat együttes, amivel szembe kell nézni egy karmesternek, aki mondjuk a jövőben szimfonikus zenekarokat és más jellegű projekteket fog összefogni és vezényelni?
Szerintem egyre komplexebb tudásra van szükség, pont azért, mert egyre többféle kihívás van. Tehát, hogyha egy fiatal karmester 100 évvel ezelőtt elkezd egy német színházba vezényelni, akkor ő csak és kizárólag színházi műveket fogott vezényelni, időről időre egy szimfonikus koncertet, a körülmények ugyanazok, hangosítás nincs, forgatókönyv nagyjából ugyanaz. Ma ezerféle megkeresést kaphat egy karmester, ugyanúgy bele kellett tanulnom abba, hogy hogyan kell stúdióba vezényelni. Nagyon sokat beszélgettem azokkal, akik vezették a stúdió sessionöket, hogy ilyenkor hogyan kell kommunikálni az ügyféllel, mi a feladat, hol húzom meg a határt, mikor hagyom őt beszélni, mikor irányítok én. Szóval, hogy ez egy külön típusú munkát igényel. És én nekem az a tapasztalatom, hogy egyre kevesebb hogy mondják ezt szépen, ezt a sok az eszkimó és kevés a fóka. És az az eszkimó fog labdához jutni, aki a lehető legtöbb mindenhez ért. És szerintem ez nem baj. Ugyanúgy, mint hogyha egy...
És az, hogy sok mindenhez értesz, tehát minden részterülethez hozzá tud szólni, az nem mert adott esetben a minőség rovására, hogy a karmesteri képességek nem felülnek vissza, hogy te egy menedzser
is mert vagy. Ez mind a zenéhez kötődik. Tehát ez tulajdonképpen mind a koncerthez kötődik. Tehát neki nem azt kell megfejteni, hogy fog működni a beléptetőre, rendszer, meg minden ilyesmi, hanem ugye a hangosítás is. Az abszolút fontos, hogy mi szól kifele, mit hall a néző. Azért a nagy helyszíneknél, Erkel Színház, Kongresszusi Központ, szinte minden zenekar valamilyen szinten belefut egy hangosításba, de már sokan a MUPA-ban is, tehát hogyha ő azt nem látja át annak a komplexitását, nem kell neki megfejteni egy pultot, vagy bármi egyebet, de ha nem látja át, hogy azért az nem olyan, hogy most tegyük oda, és akkor az másképp fog szólni egy mikrofont, az hátrány tud lenni, ugyanakkor az biztos, hogy előny, hogyha ez valamennyit konyít az éppen aktuális karmester.
Tehát ez kicsit olyan, mintha valaki burkoló, és adott esetben mellette még érte a szobafestés mázoláshoz, vagy a bármelyen más egyéb ilyen területhez, ami mondjuk egy ház felépítéséhez szükséges. Attól ő nem lesz rosszabb burkoló, hogy ért máshoz.